Kedves gyülekezet, advent második vasárnapján vagyunk együtt, készülődünk az ünnepre, de az ige hirdetésekben egy ige hirdetés sorozatban vagyunk. Szeptembertől pünköstig gyülekezeti tagok már fújják, amit minden vasárnap itt elmondok, hogy kősziklára épült ház, a gyülekezetünknek a látása, a képe most erre az időszakra, és ennek egy fontos része, hogy a hegyi beszéd van velünk egészen pünköstig, és napról nap, vasárnapról vasárnapra ennek az igéi vannak velünk. Pont így adventre nehéz témák vannak, de hát ez is egy ilyen, hogy nem mi válogatjuk, hanem valahogy így kapjuk Istentől, és ilyen szempontból nem lehet ezt így szűrni, hogy hát van, amikor finomabb dolgokról, van, amikor meg keményebb dolgokról beszélünk, hanem kitesszük magunkat annak, amit hiszük, hogy Isten készített a számunkra. Az elmúlt vasárnapokban Jézus törvénymagyarázata van velünk, hogy hogyan magyarázza az őt hallgató farizeusoknak és írástudóknak, meg mindenkinek, az, hogy az Isten törvényét hogyan kell érteni. Azzal kezdi, hogy a törvényből egy jóta, egy veszőcske sem veszik el, azért, mert ő a törvény betöltője, helyben hagyja a törvényt, sőt megerősíti. Aztán beszéltünk arról, hogy a neői parancsolatot hogy értelmezi Jézus, hogy már a harag is ugyanaz, mintha gyilkolna, tehát beljebb viszi egyel a motivációk szintjére azt, hogy hol történik a harag. Múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy a ne paráznák, hogy az ott kezdődik, amikor valaki már kívánsággal tekint egy asszonyra, és a mai ige pedig ennek a folytatása. Máté evangélium 5. részéből a 31. és a 32. verseket olvasom. Ezt mondja Jézus. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Úgy vagyunk együtt ezen a mai istentiszteleten, adventben, hogy ahogy elmondtuk, adventben arra figyelünk, hogy Isten országa eljött közénk, ezt ünnepeljük karácsonykor, Jézus Krisztus elhozta Isten országa valóságát. Visszajön egy nap ítélni élőket és holtakat, az ő uralma mindenki számára láthatóvá válik, és Isten népeként hisszük, hogy Isten országa már most is közöttünk van, és ő munkálkodik itt és most. Az életünkre hatással van ő. Nem egy eseményre emlékezünk, meg valamit várunk, ami vagy meg lesz, vagy nem, hanem ő közénk jött, és meg akar bennünket áldani, meg akar bennünket szabadítani. Miért fontos ezt kiemelni? Azért, mert ahhoz, hogy egy ilyen nehéz kérdéshez közel menjünk, azt csak úgy tehetjük, hogy azt mondjuk, igen, hisszük az Isten szabadítását. Nem azért beszélünk erről, mert moralizálni szeretnénk, nem azért beszélünk erről, mert jobbnak érezzük magunkat bárkinél és hasonlók, hanem mert az Isten szabadítását várjuk ebben a kérdésben is. A mai igén kulcsszava, ami valószínűleg a lekcióban is már feltűnt nektek, nem más, mint a válás, a házassági válás. Mert hogy Jézus az őt hallgató farizeusoknak, írástudóknak és mindenkinek beszélt arról, akik úgy gondolták, hogy megtartják a törvényt, hogy attól, hogy a törvényben esetleg kiskapukat találsz, és aszerint tartod meg, még nem üdvözülhetsz. És nyilván, ahogy most itt ültök az istentiszteleten, ez a kérdés különféle reflexeket válthat ki. Mindenféle élethelyzetben lehetünk itt. Lehet, hogy vannak közöttünk, akár akiket személyesen is érint ez a dolog. Vagy azért, mert elváltak, vagy azért, mert válófélben vannak, vagy azért, mert ettől félnek, hogy az életükben ez egyszer meg fog történni. Könnyen lehet, hogy valaki úgy ül itt, hogy már végre várja, hogy valaki megmondja a szószékről, hogy ez mekkora egy nagy bűn, és hogy nem szabad elválni, és azt várja, hogy elővegyem itt a szószék alól az ostort, és így ellássa mindenkinek a baját, aki így tesz. És az is lehet, hogy van, aki felszabadítást vár, hogy végre mondja már ki egy lelkész, hogy ne kötekedjenek már az elváltakkal is, hagyják őket békén. Egyiket sem fogom megtenni. Azt szeretném, hogy ezen a mai vasárnapon úgy lenne velünk ez az ige és ez a kérdés, hogy az egyes eseteknek akár a lelki gondozói, vagy a saját élethelyzetben, az életszövetben való helyzetét, azt nem innen fogjuk megítélni. És sokkal inkább az a kérdés, hogy meglátjuk-e akár ezen az igén keresztül is, hogy nem az a fontos csak, hogy nekünk erről a témáról mi jut eszünkbe, hanem az, hogy mi Jézus szava, és miben akar bennünket megszabadítani, esetleg mire akarja ráébreszteni a gondolatainkat. Az is tény, hogy akik itt vagyunk a gyülekezet közösségében, nem mindenki van, nem mindenki házas. Vannak egyedülállók, sőt vannak olyanok, akik házasság előtt állók, akik a párjukat keresik, akik azt mondják, bárcsak az lenne a legnagyobb bajom, hogy attól félek, hogy el fogok válni, mert ez azt jelenti, hogy már házas vagyok. Vannak olyanok, akik özvegyek, és nagyon-nagyon sokféle élethelyzetben lehetünk. És ez egyetlen dolog, ami összekapcsol bennünket, azt hiszem, hogy ezen a vasárnapon szeretnénk meghallani és megérteni Jézus Krisztus szavát. Három ellentét párban szeretnék beszélni úgy, ahogy a múlt vasárnapi igehirdetésben arról, hogy mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van. Mit jelent Isten szabadítása ebben a kérdésben is. Még annyit hadd mondjak el, mielőtt rátérnék erre a háromra, hogy egyébként Jézus nem csak ezen a ponton beszél a válásról, hanem máshol is, a Márk 12-ben is, majd egy ponton fel fogom olvasni azt a szakaszt, mert érdekes ebben a kérdésben. A három ellentétpár, vagy a három dolog, amiben Isten változtatni akar bennünket, az első, a fogyasztói mentalitás helyett a felelősségvállalás. Nagyon sokat szenvedünk azzal, hogy van egy bibliai szakasz, egy bibliai történet, ami nagyon-nagyon távol van kulturálisan tőlünk. És nagyon nehéz azt mondani, hogy hát az a kultúra annyira más volt, mint a mostani, hogy egy csodába lehetne hidat képezni a kettő között, milyen hasonlóság van, ami által megérthetnénk, hogy az Isten mit akar például velünk közölni, szükséges-e megérteni annak a kultúrának az összefüggéseit. És miközben a Jézus közege, ahol van, és ahol ő hirdeti Isten igéjét, nem mondható egy fogyasztói kultúrának, mint a miénk ma, mégis a fogyasztói mentalitás ott van ebben a helyzetben. Bizony, ebben a helyzetben, ebben a mostani szakaszban megjelenik az a mentalitás, hogy azok az emberek, akik az Isten törvényét egyébként betartani akarták, kiskapukat kerestek arra, hogy lehet-e valami kiskapu, hogy egy olyan asszonyt, akit esetleg nem tetszik, vagy valamilyen szempontból nem felel meg, azt el lehessen bocsátani egy ilyen váló levéllel. Nem értettek egyébként teljesen egyet a különféle rabbinikus iskolák, hogy ez mennyire szigorú, hogy tényleg valami nagyon durva esetnek kell történnie ehhez, hogy ez megtörténjen, vagy egyszerűen egy férfi mindenféle indoklás nélkül elbocsáthatta el a feleségét. Minden esetre a másik személynek a tárgyiasítása, az egyoldalú döntés, és az a hozzáállás, hogy hát ha tetszik, és ha rendben van, akkor oké, és ha valamiért nem tetszik, vagy nem működik, akkor csere, ez ott van ebben az igében is. Miért ezt emelem ki, és miért erre fókuszálok? Azért, mert ez a működés minden embert jellemezhet, és átjárhatja a legtöbb kapcsolatunkat is. Nagyon könnyű lenne ezen az Isten tisztelten kibújni így az alól, hogy ó, hát én nem váltam el, és soha nem is fogok, engem ez innentől fogva nem érint, de Isten leleplezi a szívünket. És azt szeretné, hogyha megállnánk előtte, és feltennénk ezt a kérdést. Vajon ez a fajta fogyasztói mentalitás, hol van jelen az életünkben, és hol fenyeget bennünket? Jézus a felolvasott igében tömören egyébként a Mózes 5. könyve 24. részének az első 4 versét idézi, tulajdonképpen erre utal. A teljes szöveg egyébként bonyolult, minden esetre alapvetően közvetlenül arra utal, hogy a második házasság sajátos esetében a férfi azzal nővel köt házasságot, akitől elvált esetleg, azóta elváltként él, és az elváltként élni és utána újraházasodni kérdés jelenik meg. Ami izgalmas ebben, hogy Izraelben egy férfi ez alapján általában egy vállólevél kiadásával feljogosítva érezte magát a házasság önkényes felbontására, és az elbocsátott nőt szabadnak tartotta újabb házassági kapcsolatnak a felvételére. Így tulajdonképpen, Jézus ahogy mondja, a férfi egy döntés alapján elbocsátja az asszony, és ezzel a felesége házasságtörővé lesz. Nem tudom, hogy észreveszük ebben megint csak ezt az egyoldalúságot. Én döntök, és ez őt érinti. Ha én így döntöttem, onnantól fogva ő ezzel nem tud mit kezdeni. Engedjük magunkat bele ebbe a kérdésbe, ebbe az első pontba, és vizsgáljuk meg a szívünket. Hol jelenik meg az életünkben, a kapcsolatainkban ez a fajta mentalitás? És lehetséges, ismét mondom, hogy nem a válás témakörében jelenik meg, hanem egyszerűen ott van bennünk, hogy hozunk egyoldalú döntéseket, ami miatt valaki más szenved. És igazából talán észre sem vesszük, de az emberi kapcsolatainkat fogyasztjuk, a másikat használjuk, és nem vállalunk felelősséget se a másikért, se igazából a saját döntéseinkért és a saját érzéseinkért is. Hány és hány házasság azért megy tönkre, mert az egyik fél nem vállal felelősséget a saját érzéseiért és szükségleteiért, és azt várja, hogy a másik egyoldalúan betöltse azt. És hogyha ez nem történik meg, akkor elégedetlen, és azt mondja, hogy a másik nem jó társa. Nagyon szörnyű látni, utólag, amikor kiderül, hogy úgy mennek bele emberek házasságba, hogy igazából még nem állnak rá készen. Igazából még nem érettek, és persze a Földön nincs olyan ember, aki teljesen élet lenne a házasságra, és van, amikor együtt fejlődik a másik, de ebben például én magam érzem a saját felelősségemet, amikor jegyes oktatásban foglalkozom jegyes párokkal, hogy mit jelent őket felkészíteni és segíteni őket eljutni erre a pontra. Közösségi szinten is nagyon-nagyon izgalmas kérdés lehet, hogy hol jelenik meg a fogyasztói szemlélet, és hol hárítjuk a felelősségvállalást. Fogyasztói hozzáállás az, hogyha használom a közösséget, és kiveszem belőle azt, ami nekem jó, de közben nem szolgálok, nem vállalok felelősséget magamért és másért. Fogyasztói mentalitás az is, hogyha a gyülekezeti közösségben van egy nehéz élethelyzet, egy válási szituáció, és abban két dolgot csinálok, vagy ítélkezek, és azt mondom, hogy hát ez bűn, és te most bűnbe vagy, és bűnt teszel, pont, vagy pedig egyáltalán nem foglalkozok vele, és úgy teszek, mintha nem lenne. Mi közöm nekem hozzá? Fogyasztói mentalitás az, hogyha amikor látom, hogy van egy házaspár, aki küzd, akkor megint csak nem vállalok felelősséget, nem imádkozom értük, nem törődök velük, hanem egyszerűen távolságot tartok, és azt mondom, hogy mindenkinek megvan a maga baja. Remélem, hogy értjük és látjuk, hogy ez bennünket közösségként is hogy érint. Ugyanez lehet, amikor nem mondom ki, hogy figyelj, van az Istennek más útja, és lehet, hogy nem ez az út, és az Isten jobbat készít, másrészt pedig ez jóval több ennél egy gyülekezet feladata, mint hogy csupán csak tükröt tart. Vajon mennyire van bennünk a felelősségvállalás, az imádság és egymás hordozása, esetleg a megbékélés segítése? Második ellentétpár. A törvény látszat betartása helyett a töredékességünk és bűnösségünk felvállalására van szükség Isten előtt. Jézus azokhoz szól, akik úgy gondolják, hogy a törvény betartása által üdvözülhetnek, és ebben a kérdésben is, hogyha akár a vállás érinti őket, mivel van egy ilyen kiskapu ott a törvényben, erre hivatkozva ezt megtehetik. Van kivétel. Jézus azonban arra irányítja rá ezeknek az embereknek a szívét, hogy ha tényleg a törvény által akarsz megigazolni, akkor nem a kiskapukat kell keresned a törvényben. Érted? Tehát Isten átlát rajtad. Ez olyan, mint amikor van egy szabály otthon, és akkor a gyerekeim, akinek nyilván a dolga az, hogy ezeket a nincs itt egyik, sehát nincs. Hogy ezeket a szabályokat megpróbálják áthágni, és minden módon keresik a kiskapukat, ami épp hogy még nem éri el azt a határ, de esetleg lehet máshogy értelmezni, én is ezt csináltam ennyi idős koromban, és próbálják kiíteni. Csak az Isten ezt nem lehet eljátszani. És van ebben az egészben egy nagyon megdöbbentő dolog. És nem kell azokat az embereket hibáztatni, hogy ők milyen szörnyűek voltak, mert szerintem ez egy általános emberi jelenség, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy a jó Istent a látszattal meg lehet téveszteni. Bocsánat a kifejezésért, de mintha egy szenilis öregember lenne. Hogy úgy lehet tenni, és ő ezt így elhiszi. Hogy így körülbelül betartom a törvényt, kiskapukat betartom, nem baj, így kb. Jó, ugye uram? Szó sincs erről. És Jézus irgalma, hogy nem arra irányítja a figyelmet, hogy vagy teljesen betartod, vagy te elveszel, hanem azt, hogy hát Isten előtt pont arra lenne szükség, hogy felvállalt, hogy nem tudod betartani. Hogy az első lépés, hogy felvállal, hogy uram, látszatot akarok fenntartani. Látod? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ha valaki elveszik, akkor amiatt veszik el, mert ezt nem engedi magához közel. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol tudunk mindannyian kapcsolódni Jézus szavaihoz, és egymáshoz is, akármilyen élethelyzetben is legyünk. Mert lehet, hogy ott ezek az emberek azt gondolták, hogy ők megtartják a törvényt, és jók az Isten előtt, de valójában nem voltak azok. De fel kell tennünk azt a kérdést, vajon nem vagyunk-e olykor tényleg hasonlóak hozzájuk? Főleg itt az advent csillogó-villogó időszakában. Mennyire tudunk Isten előtt őszinték lenni a saját bűnösségünkkel és töredékességünkkel? Mennyire tudjuk meghallani azt, hogy Istent nem lehet becsapni? Mennyire tudjuk megérteni azt, hogy ez a töredékesség felvállása Isten előtt nem megsemmisítő, mert ő felemel. Hogyha elémész, hogyha őtőle bocsánatot kérsz, akkor ő megszabadít. Istennek a célja ugyanis nem az, hogy fenntartsunk egy látszatot, és az alapján igaznak gondoljuk magunkat, hanem hogy fogadjuk el a valóságot, és abban találjuk meg az ő szabadítását. Minden olyan látszatfenntartás, ami megnyugtat bennünket, hazugság. Én nem váltam el, húzhatod ki magadat. És azt gondolod, hogy ez így oké. Okay. És közben lehet, hogy Isten előtt meg kellene vallani azt, hogy mennyire megtört olykor a házasságod, a kapcsolatod, amire büszke vagy. Lehet, hogy nem történt válás, de ettől még a házasságunk nem biztos, hogy Isten dicsőíti. Simán lehet, hogy ott van benne az elhanyagolás, egymás leuralása, kihasználás, akár a bántalmazás, és még sok-sok minden, amit rendezni kell Isten előtt. És ezt azért mondom el, mert mindannyian, akik itt vagyunk most ennek a gyülekezetnek a közösségében, akár hol is tart az egyéni életünk, meg a házasságunk, meg a párkapcsolatunk, teljesen egyformák vagyunk Isten előtt. Ugyanúgy rászorulunk az Isten kegyelmére. Lehetséges, hogy a részletekben van különbség, de higgyétek el, semmilyen látszat nem tesz téged jobbá. Ugyanígy találkozom azzal is, amikor valaki túl van esetleg egy válláson, és azt mondja, hogy rólam ne ítélkezzenek, és ez is ad egy olyan tartást, egy olyan büszkeséget, ami megint így felemel. A múlt vasárnap is beszéltem erről, hogy minden ilyen dolog tulajdonképpen egy ilyen túlműködés. Nem erre van szükségünk, hanem arra, hogy elismerjük, mindannyian az Isten kegyelmére szorulunk. És igen, csak egy mondat, az újraházasodással kapcsolatban kommentár nagyon részletesen beszél erről, egyáltalán nem mindegy, ugye az sem, hogy valaki esetleg úgy kezd egy új életet egy másik társal, hogy előtte Istennel rendezi a dolgait, és ebben az összetörtségben rátalál a kegyelemre, és ebből a gyógyulásból kezd egy új életet. Nagyon-nagyon sok élethelyzet van. De ami a legfontosabb, és amire leginkább az ige tanít bennünket ma, az az, hogy a kemény szívűség helyett az alázat útját járjuk. Márk evangélium a 10. részében hosszabban beszél Jézus erről a dologról, és ezt hadd olvassam fel, ott a farizeusokkal vitatkozik, ezt olvassuk. A farizeusok odamentek hozzá, és ezt kérdezték tőle, szabad-e a férjnek elbocsátani a feleségét? Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes? Akkor ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt, szívetek keménysége miatt írta nektek ezt Mózes, mert a teremtés kezdete óta Isten férfivé és nővé teremtette az embert. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy, ami tehát Isten egybeköt emberrel ne válassza. Otthon tanítványai is megkérdezték tőle, ő pedig ezt mondta nekik, aki elbocsátja feleségét és más vesz el, házasságtörést követel feleségével szemben. És ha a feleség bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, házasságtörést követ el. Megrendítő ennek a képnek a szíve, a kemény szívűség. Olyan állapotot jelent ez, amikor az ember a folyamatos engedetlenség miatt érzéketlenné válik az Isten akaratára. Hogyan történhet ez meg? Hogyan sodródhat el ennyire az Istentől az ember? Az okok megtalálása nem biztos, hogy fog menni, de ami a kiút lehet ebből, az az, hogyha beismerjük, hogy ez bennünket is érint. Drága testvérek, nem azért beszélek erről, hogy bántsalak benneteket, hanem azért, mert Isten országa hiszem, hogy köztünk van, és hogyha ez így igaz, és ő munkálkodik, akkor ő szabadítani akar. És megint csak nagyon sokféle kemény szívűség lehet. És Isten népeként ez a legfontosabb kérdés, hogy ebből megtérjünk, és ebben változzunk. Tedd fel magadnak azt a kérdést, mi az, amire én fókuszálok, és amivel néha alkudozok Istennel, hogy ugye Uram, ezt megengeded? Ugye ezt lehet így? Ugye ez még nem baj? Mi az a pont, ami a mi számunkra ez a megkeményedés? Az is lehet, hogy van egy dolog, amit annyit kérte már Istentől, hogy szabadítson meg, és ő úgy látszik, hogy nem hallgat meg, és akkor azt mondod, hogy tudod mit, Uram, akkor nem fogok ezért többet imádkozni. Vagy valami, amiben már vártál változás, és nem történik meg. És arra hívlak ezen az Isten tisztelten, hogy ne menj tovább ezzel a kemény szívűséggel. Azoknak az embereknek, akik ott Jézust megpróbálták törbecsalni ezzel a kérdéssel, és itt firtatták a házasság javás kérdését, nem az volt a legnagyobb bűn, hogy feltették ezt a kérdést, hanem hogy kemény szívek voltak. Tudjátok, hogy mi fakadt ebből? Megölték Jézust. A kemény szívűségből, mert nem fogadták el, és nem hitték el, hogy kicsoda ő. És múlt vasárnap is elmondtam, de most is elmondom ennél egy témánál. Nem a bűneink miatt veszünk el, és nem a bűneink miatt megyünk az örök kározatra, hanem a hitetlenségünk miatt. Ezért az Isten arra hív, hogy ma tegyünk egy lépést felé, és ahogyan tudod, csak egy szóval, vagy akár többel kiálts hozzá. Istenem, szabadíts meg a kemény szívűségtől. Mert befejezésül ez az Isten ajándéka a számunkra. A szabadításnak a valósága. ő meg tud bennünket szabadítani, és ezt én úgy mondom most itt, hogy közben imádkozom, hogy Uram, ha én ezt innen kimondom a szószékről, akkor légy szíves, tényleg mutasd meg az embereknek ezt, hogy történjen, mert különben hiteltelné válik a szó. És a szabadítás valósága az, amiben kapcsolódhatunk. Egyedülállóként élsz, és nem találod a társadat, és évek óta imádkozol érte, és nem érted, hogy mi a baj, és miért nem hallgat meg az Isten. A szabadítás elhozhatja a számodra. És én emberileg azt kívánnám neked, hogy adja már meg azt a társat, és beállok melléd imádkozni érted. De ettől még nem biztos, hogy megtörténik. Nem tudom, hogy hogy fog történni, de azt hiszem, hogy az Isten nem hagy ott ebben az állapotban, és melléd lép, és veled hordozza ezt a helyzetet. Házasságra készülsz, már párkapcsolatban vagy, és nem tudod, hogy milyen lesz. Az Isten szabadítása lesz a számodra, hogy el tud engelni azt, ami volt, és hogy ő kezdjen újat, és hogy ő alapozza meg a házassági szövetségedet. Házas vagy, és ebben szeretnéd látni az ő szabadítását. Hiszem, hogy Isten meg tudja adni neked, hogy megújuljon a kapcsolatotok, hogy erős legyen, hogy ellen tudjon állni mindenféle nehézségeknek, hogy örömöt lejjetek egymásban, hogy a szerelmetek megújuljon, ezt Isten meg tudja adni nektek, és meg tud szabadítani benneteket minden bűntől. Válságban a házasságod? Bárcsak azt mondhatnám, hogy meg fog oldódni, ha igazán keményen hiszel, de ezt nem mondhatom ki, mert ez nem így működik. De azt, hogy behívod Jézust, hogy ebben a helyzetben támogasson téged, adjon erőt, világosságot, és legyen veled, akkor ő ott lesz végig veled, amikor megharcolod ezeket a nagyon kemény harcokat, és a gyülekezetben sosem kell szégyellened azt, hogy harcolsz és küzdesz. Elváltál, kivéltél egy kapcsolatból, esetleg egy új házasságban élsz? Nem arra hív az Isten, hogy szégyeld magad. Nem arra hív, hogy ostorozd magadat, hanem hogyha van ebből valami, amit rendezni kell, azt mondd el neki, és ő megbocsát, ő megtisztít téged, és abba a helyzetben, amiben vagy, ő abba akar téged megáldani. Ő nem kárhoztat, hanem az életed része akar lenni, és az ő szabadítását meg akarja számodra is mutatni. És hogyha egyedülállóként élsz akár, mert elhagytak, vagy mert özvegy vagy, vagy bármilyen okból, ebbe az egyedülállóságodba is ő be akar lépni, és ő szabadítani akar téged mindenféle félelemtől és magánytól. Mert nincs olyan kapcsolati felállás, amit Isten börtönként adna az embernek. A szabadításban nem börtön az egyedüllét, nem börtön a jól működő kapcsolat, a nem jól működő kapcsolat, az elvált állapot, az özvegység. Mert Jézus szabadítása az, hogy ezekben a helyzetekben átélhetjük, hogy ő megtart, és az ő kegyelmére támaszkodhatunk. Isten adja nekünk, hogy a fogyasztói mentalitás helyett a felelősségvállalás útját tudjuk járni egyénileg és gyülekezetként. Ő adja, hogy a törvény látszat betartása helyett a töredékességünket és a bűnösségünket felvállaljuk előtte, mert ez nagyon felszabadító. És a kemény szívűség helyett legyünk alázatosak, és így kérjük és várjuk az ő szabadítását. Adja meg nekünk Isten, hogy ezt meg is tapasztalhassuk. Ámen.
Imádkozzunk. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk ma. Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen létszámban ünnepelhetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy azt vallhatjuk, ahogy a próféta mondta, hogy te meglátogattál minket. Te világosságot hoztál, és te vagy az, aki ráigőzíted a mi lábainkat a helyes ösvényre. Úrunk, hála van bennünk azért, hogy a mi gyülekezetünk a te követőiddel növekszik. És hálásak vagyunk azért, hogy amikor hallgatjuk a te üzenetedet, akkor abból nem a bántás és a fenyegetés szól hozzánk, hanem a te szerető, kegyelmes szavaid, ahogy te szeretnéd felhívni a figyelmünket arra, hogy alázattal kövessük azt, amit te tanítasz nekünk. Hálásak vagyunk azért, hogy te szabadítani akarsz minket, vagy te szeretnél minket a helyes úton látni, és tehez minden segítséget megadsz. Úrunk, azt kérjük tőled, hogy te segíts nekünk lelassítani, te rád figyelni, és nem csak az ünnep előtti forgatagban, hanem minden hétköznapunkban és minden élethelyzetünkben. Azt kérjük tőled, hogy te legyél a világosság közöttünk. Te legyél a világosság bennünk, hogy mi magunk világosságra lehessünk mások számára. És Urunk, így kérünk téged azért a városért, ahol élünk, ahol a gyülekezetünk van, azért az országért, és így kérünk téged a körülöttünk zajló nehéz helyzetekért. Kérünk, hogy te vess véget a háborúnak, te adj békességet, te adj megoldást. És Urunk, együtt szeretnénk hozzád imádkozni, úgy, ahogy te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.